Köszöntök mindenkit, ez itt a port.hu podcastje, amiben most kivételesen az X-faktorról fogunk beszélgetni, és pont ezért van itt velünk Verebély Marcell, az X-faktor senior kreatív producere, valamint Puskás Dallos Péter, énekes, színész és mentor.
Köszönöm szépen, bravo. Köszönöm szépen.
Remélem mindenkit jól mutattam be.
Nagyon nagy isteni volt. Köszönjük. Én Marcinak még nem hallottam így a titulusát így egyben, de gratulálok hozzá.
Köszönöm, a tiédhez is. Én is.
Jó, hát beszélgessünk az X-faktorról, mégpedig arról, hogy lement az első rész, amikor kimegy az adás, akkor fog kijönni a második rész, és azt már lehet tudni, hogy a 11. évad nyitó epizódja volt az év eddigi legjobb, legnézettebb műsora, mert ahogyha a teljes lakosságot nézzük, és 18-49-es korcsoportban pedig 40,6%-os közönségarány tudott.
Komoly.
Igen. Mit szóltak ehhez? Erre számítottatok, hogy ez brutális még nektek is, vagy hogy értitek ez a hír?
Azért szerintem az ember mindig azt várja attól, amit csinál, hogy szeretni fogják, és bevallom őszintén, hogy én nagyon örülök, hogy ezt a számot hozta, mert voltak merész vágyaim és elképzeléseim, de ez még azt is felülmúlta, mert ez gyakorlatilag ez a százalék, amit mondta, ez a 40,6, tehát 40 fölött válogató epizód, én visszanéztem, és talán 2014-ben volt utoljára, tehát hogy 8 évvel ezelőtt, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon durva szám, és nagyon örültünk neki, tehát hogy rengeteg ember borzasztó sok munkája van ebbe benne, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a nézők szerették.
Én amikor megtudtam, Marci megírta a mi kis csoportunkba, hogy ennyi lett a nézettség, hát mi is azt gondolom mondhatom mindegyik mentor nevében, hogy tükönülve várjuk, hogy mi lesz az első epizódnak a nézettsége. Már csak azért is, mert hát azért mégiscsak 6. évada ülünk itt, és mindig egy picit úgy ülünk, hogy úristen, érdekel majd ez valakit, vagy nem vagyunk unalmasak, vagy lehet, hogy már kiégtünk ebből az egészből, de én azt mondtam, hogy ez egy nagyon jó évad lesz, nagyon jó évad lesz, és nagyon bízom benne, hogy a nézőktől is megkapjuk a bizalmat, és nem csak úgy a bizalmat, hanem az, hogy szerintem iszonyatosan jó volt a 10. évadnak a döntője, hogy az egy olyan dolog, amit tényleg kitennék a falra, hogy ez a három versenyző volt ott a döntőben, a Camilla, a Paulina és az Ali. Teljesen más világ, de azt gondolom abban a műfajban és a korosztályukban, igenis ők a csúcs, és hát azóta is látszik, hogy Ali, mindannyian ott vannak, csinálják a dalokat, sikeresek a dalok, és ez egy visszajelzés, hogy igenis ez sikeres lett az előző évad, szerették a versenyzőket, és várják a következőt, és ez a 40,6, ez egészen döbbenetes volt, tehát én lefagyva ültem, és aztán hívogattam mindenkit, hogy figyeljetek, persze az a családnak semmit nem jelent, tehát hogy felhívom őket, és azt mondom, hogy figyeljetek, 40,6 lett a nézet, tehát fogalmuk sincs, hogy miről beszélek. Minden esetre ez szerintem egy óriási visszajelzés arra, hogy az X-faktor nem fáradt el, meg tudunk újulni, és hogy olyan, és bármennyire is kritizálják, azért mégiscsak olyan minőségi versenyzők jönnek ki a legvégén, akik miatt érdemes belefogni egy újba, és érdemes megint leülni a tévé elé.
És aztán remélem, hogy nem dicsekedni jöttünk, tehát hogy nem, de még egy picit akkor az elején, ha már felosztod a számot, annyit dicsekednék, hogy ez a 40,6, ez ugye a 18-49 között, de például 13 és 29 között, ahol a fiatalok vannak, ott több mint 50%-os ez a nézettségi arány, tehát hogy az meg még brutálisabb, hogy a fiatalok is ennyire szeretik ezt a műsort.
És hát bocs, Marci, hogy rákapcsolatban, hogy tényleg mindig arról beszélünk, hogy a tévét már csak az öregek nézik meg, hogy már a fiatalokat nem érdekli. Erre pont rácáfolt az X-faktor, és azt gondolom, ez egy nagyon nagy dolog, hogy 2022-ben a tévé rá tud cáfolni arra, hogy a lineáris tévézés az már csak az idősebbek nézik.
Rögtön három
témát
három...
el is mondtunk el.
Ne, igen, de rögtön három témátra rá is tudnék fűzni. Kezdjük is akkor inkább azzal, hogy itt felosztátok a fiatalokat, akik vagy néznek tévét, vagy nem néznek tévét, ezek szerint még az X-faktor egy olyan dolog, amire rá tudnak csatlakozni. Monitorozzátok-e azt, hogy a fiatalok mennyire követik az X-faktort, vagy mennyire lesz menő trendinggel bármilyen TikTok vagy social médiás tartalom, tehát hogy van-e ilyen utánkövetése, vagy bármilyen előkészület arra, hogy erre külön rágyúrtok?
Abszolút. Szerintem az X-faktorról el lehet mondani azt, hogy értelmezhető szinten követi a trendeket, viszont nagyon sok esetben pedig diktálja is azokat. Tehát, hogy most is az első adásban volt három olyan szereplő is, akik több is volt, csak három olyan, aki saját dallal jött ki, és úgy időzítette a dal megjelenését, hogy egyből az adás után már kirakták a dalokat, és ebből jelen pillanatban most is két dal a YouTube trendingben van. A mai állapot szerint az egyik ráadásul a 12. helyen, ami egy nagyon előkelő hely, úgyhogy valakinek ez az első nyilvános dala, és a másik dal pedig már több mint 300 ezer megtekintésen van túl csak a YouTube-on, tehát hogy ez önmagában egy visszajelzés, és akkor persze az embernek, ha van egy kicsi ideje, akkor elolvassa a kommenteket, megnézi a lájkok számát, tehát hogy ezekből is próbálunk visszajelzéseket kapni, de az az igazság, hogy próbálunk azért az érzékeinkre is hagyatkozni, meg a mentorok érzékeire, tehát hogy én azt gondolom, hogy mind a négy ember, aki ott ül, az nagyon jól érzi ezeket a trendeket, hogy mik kellenek ahhoz, hogy egy-egy dolog sikeres legyen, és mi ezt próbáljuk előkészíteni. Tehát nyilván mondjuk itt az élősóra gondolok, amikor már a mentorátjának egy dalt segít írni, segít azt megjelentetni, de mondjuk itt a válogató alatt, ugye itt ők igazából itt találkoznak először a versenyzőkkel. Ezt megelőzi egy szerkesztői meghallgatás, egy produceri casting, ott mi több alkalommal találkozunk a versenyzőkkel, és nyilvánvalóan próbálunk az ő fejükkel gondolkodni, hogy melyik az a dal, mondjuk, hogyha egy előadó elhozza az albumát, ami van 10 dal, akkor melyik az, amit javasoljunk neki, hogy ezzel kéne a mentorok elé menni, mert úgy érezzük, hogy erre rá fognak harapni a mentorok, és tetszeni fog, és hogyha a mentorok valamit mondjuk nagyon meg tudnak dicsérni, mert tetszik nekik, akkor azt a tévében is az ember már jobbnak látja, és már úgy gondolkozik róla, hogy na hát, ez tényleg milyen jó dal, mondta ezt a Peti, vagy az Alex, vagy a Laci, vagy az Erika.
Ezt szerintem érdekes volt például Beri, aki most az első adásban, hogy mondtuk, hogy nem akarjuk dicsérni magunkat. De az is egy nagyon jó visszajelzés, hogy Beri alapvetően nem énekelt jól. Ezt el is mondtuk a műsorban. Ő is elmondta, hogy sajnos rosszul sikerült, de én azt gondolom, hogy igen, hogy nagyon erősen éreztük azt, hogy neki van zenéisége, ez egy jó dal, hogy jó szöveget írt hozzá, hogy feljön a színpadra, és ha rosszul énekel, még akkor is tud közvetíteni. És most erre a legjobb visszajelzés az, hogy lement a tévében a dal, és imádják Berit. És végülis nem történt egy jó produkció, akár ki is eshetett volna simán, hogyha azt mondjuk, hogy most ma hogy énekelt. Hogyha mondjuk erre alapozunk mindent, hogy a mai napon akkor te nem énekelt olyan jól, mint a másik, úgyhogy te kiestél. De bíztunk benne, hogy igen, hogy viszont van egy zenéiség ennek a srácnak, van egy tehetsége, ma nem sikerült. És most Berit használtam, hogy például TikTokon imádják a dalt, és osztogatják, és azt gondolom, hogy egy új sztár született, és ez egy nagyon izgalmas része az X-faktornak, amit egyébként nem lehet megunni. Tehát bármennyire is ott ülünk már a hatodik éve, ez egy megunhatatlan része, hogy ott születnek előtted sztárok, hogy bejönnek fiatal emberek, tizenévesek, és egyszer csak meghallod, hogy úristen, ez egy sláger. Hogy úristen, feljött egy olyan tehetség, aki besétált az utcáról, és felrobbantotta a színpadot, pedig életében nem állt még színpadon, és te lehetsz az, aki ennek a gyereknek esélyt ad, és végigköveteted az útját, és aztán még taníthatod is, hogy hogyan legyen aztán hosszú távon is sikeres. Ez egy megunhatatlan része, és hát nagyon örülök neki, hogy tényleg végül is most már 14. évad alatt, hogy ilyen sikert értünk el, és hogy a saját dal az gyakorlatilag tényleg hozzátartozik már az X-faktorhoz, és lágerek születnek. Múlt évben mennyi született csak az élős műsorszor, mert 16 dal jött ki?
16 körül.
Egészen fantasztikus, tehát gyakorlatilag egy évad zenei ízlést tud formálni, és a magyar zenei ízlést tudja formálni, és utakat találni neki, hogy merre menjen tovább.
Szerintetek feladata az X-faktornak, hogy ezeket a felfedezetteket utólag is mentorálja, vagy pedig ez egy őszi műsor, tehát ez elindul a tévében szeptemberben és valamikor decemberben véget ér, és akkor onnantól kezdve el van engedve vagy a nyertes, vagy pedig a top 5, a top 10-nek a keze. Tehát, hogy ez így van-e némi utógondozás, vagy ez már a mentorokon múlik, vagy nem, a producereken?
Ez olyannyira, hogy abszolút van utógondozás. Tehát ugye az összes évadban nagy kiadókkal dolgoztunk együtt, az elmúlt pár évben a Gold Recorddal dolgozunk együtt, ahol amúgy többek között például a Peti is van, az Alexnek is ők csinálják a kiadói tevékenységét, tehát hogy az egyik legnagyobb magyarországi kiadó, és menedzsment tevékenységet is végeznek, például az élősőbe jutott versenyzőkkel.
Bocsánat, de ez egy háttér tevékenység, vagy ezt lehet tudni? Mert számomra ez új információ.
Nem, ez egy teljesen publikus dolog, tehát hogy abszolút az elmúlt években sőt, hát az első évadban még talán akkor a Sony volt, meg a másodikban is, aztán dolgoztunk már az összes nagy kiadóval gyakorlatilag Magyarországon, és nem, a Gold az abszolút partnere a műsor utóéletének, tehát a top 12, akik az élősóba bejutnak, ők mind velük tudnak elkezdeni dolgozni, amennyiben erre mondjuk van igényük, vagy a kiadó is ugye szeretne velük dolgozni, és az RTL pedig olyan szinten megfogja a kezüket ezeknek az embereknek, hogy van külön 15 millió forintnyi összeg, amit erre a top 12 versenyzőre tudunk elkölteni, például, hogy egy dalt, ha kell szerezni, megíratni, stúdiózni, videoklipet forgatni, fotózást csinálni, koncertet, lemezt, bármit, akkor ez az összeg ez arra van fordítva, hogy ezt a top 12-be bejutott versenyzőkre tudjuk elkölteni. És ez szerencsére az elmúlt években annyira termékenyek az előadók, akár egy Manuel, akár az Ali, akár a Paulina, hogy ez az összeg, ez azt gondolom, hogy a legjobb helyre megy, mert tudunk segíteni ezeknek az előadóknak, hogy még jobban a műsor után is támogassuk őket.
Tehát akkor ez abszolút a műsor utáni tevékenységükre van félretéve ez a 15 millió forint.
Ez szerintem egy nagyon hasznos dolog, mert ha én visszagondolok a Megasznára, amúgy ez nem így volt. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos újítás egyébként, és egy fontos kitekintés arra, hogy globálisan gondolkodjunk az X-faktorról, hogy tényleg ne csak arra az őszi szezonra figyeljünk ezekre a gyerekekre, hanem utána is nyilván mi mentorok vállalhatunk olyat, hogy oké, menedzselünk valakit, vagy írunk dalokat.
Előzenekar lesz,
tehát ez is egy fontos része tud lenni, de azért én azt gondolom, hogy nem misztifikáljuk túl ezt az egész kérdéskört, mert azért az iskolában is, te jársz az iskolába, leérettségizel, és aztán nem fog az iskola utána gyárni, és aztán minden a felírni, hogy figyelj, mire van szükséged, stb.
Igen.
Tehát végülis bízunk benne, hogy azért a mentor kvalitásaink segítették a gyerekeket abban, hogy megtanuljuk el azt, hogy mi kell ahhoz, hogy te hosszú távon fennmaradjál. Egyébként nem nagy titok az, hogy nagyon keményen dolgozzál, és igenis dalokat hozzál ki, hogy kezedbe vedd a sorsodat, és csináld. És amikor azt mondják, hogy hú, hát ezek a gyerekek ki vannak használva, aztán el vannak dobva, nem, hát ez egy kiválasztási folyamat, ez egy szelekció, amit látunk a tévében, és van olyan dolog, amit meg nem látunk, hogy mi folyik a kulisszák mögött. Hogy bizony vannak olyanok, akik lehet, hogy nagyon tehetségesek, nagyon jól énekelnek, és egy jó háttérrel, egy jó mentorálással bizony minden szombaton lehet csillogni, és jól teljesíteni, de amúgy meg azért a mentor nem tud kipótolni bizonyos dolgokat, a szorgalmat, az alázatot, és az, hogy valaki elhivatott a dologban. Tehát nekem is sajnos van természetesen olyan, aki miatt nagyon vérzik a szívem, mert azt gondolom, hogy egy elképesztő, fantasztikus tehetség volt, csak sajnos nem használta ki, hanem úgy volt vele, hogy de jó, bent voltam az X-faktorban, akkor én most már sztár vagyok, hátradőlök, és nem csak semmit, és már csak fel kell vennem a telefont. Nem, az működik, vagy mint például a Manuel, aki egyszerűen tényleg én azt gondolom, a Manuel egyiket a legjobb versenyző az elmúlt 11 évben, de látszik, hogy működik a Manuel? Működik. Miért működik? Mert az a srác írja a szövegeket, csinálja a klippeket, és megy, most már az élő zenekara van, és tudja, hogy mi kell ahhoz, hogy egyről a kettőre jusson és fejlődjön, és ne csak egy énekes legyen az X-faktorban helytált, hanem egy működő produkció legyen, akár a legmenőbb fesztiváloknak a színpadán is.
Igen, és a Manuelt én azért is emelném ki külön, mert ő ugye pont a 2019-es évadban volt, tehát gyakorlatilag totál középen beleesett a Covid korszakba, a karanténba, mindenben, hogy semmi koncert, semmi fellépés, és ennek ellenére is ő azt csinálta, hogy folytatta, dalokat csinált, videoklippeket adott ki, tehát hogy nem fásult ebbe bele, hogy most lehetett volna 50-80-100 koncertem is idén, ehelyett csak 10 van összesen, hanem fogta magát és dolgozott. És ez látszik most, ez ami most van, ez a siker, ez ennek az eredménye.
Szó volt itt még arról, hogy kicsit azért bele lehet fásulni, meg lehet unni az X-faktor, pláne, hogyha 6 évet vett, hogyha több éve csinálja az embert.
Ezt ki mondta?
Peti.
Nem, azt gondoljuk, hogy beleunnak. Az emberek beleunnak-e.
Bocs, ez fontos, tehát hogy szerintem Peti azt arra utalt, hogy esetlegesen tartott olyantól, hogy már lesznek nézők, akik nem nézik meg a műsort, mert már azt mondták, hogy láttam
volt,
már.
Igen, mert láttam.
De a számok pedig épp az ellenkezőjét igazolják.
Szóval mi nem untunk bele. Mi minden évben ugyanaz a lelkesedéssel és őrülettel ülünk le a mentorszékünkbe.
Jó, tehát akkor igen, a kérdésem minden esetre úgy hangzik, hogy, hogy az, hogy ez már a 11. évad, és látva a számokat van, hogy lesz 12. is, illetve hát senki nem lenne meglepődve, hogyha ha lenne, hogy ennyi évadon át csinálni, ez inkább rutin munkává vált, vagy pedig pont, hogy egy plusz terhet ad az, hogy minden évben valami újat kell hozni, vagy mindig ki kell találni valamit, tehát hogy ez inkább egy csípőből jön, és tudjátok, hogy akkor ez az én helyem, itt ezt kell csinálni, a stáb is olyan, hogy csukott szemmel megcsinálja az élő műsort, meg a szerkesztők is tudják, mi a dolguk, vagy pedig pont az van, hogy minden év új őrület, új kihívások, és igazából az adja nehézséget, hogy megint valami pluszt kell kitalálni.
Megint egy személyes dologgal, hogy szerintem semmiben nem különbözik egyébként bármilyen munkától, amit mi csinálunk. Másrészt meg, hogyha a zenére reflektálok, hogy végülis egy zenekarnál is, hogy amikor elkezdődik, eljönnek az első sikerek, akkor úgy ösztönből viszi magával az embert. Akkor mész, ez az ülsz a buszban, felmész koncert, ezért tök mindegy hányan vannak. Az X-Faktor is, amikor beültünk, hát ilyen volt, hogy ott ültünk, és hát még soha nem láttunk ilyet, hogy ott ülünk, és csak így jönnek az ingerek, és megtörténnek a dolgok. De hát végülis ettől leszel, azt gondolom, hogy felnőtt ember, ettől leszel profi a saját szakmádban, hogy alapvetően hiába láttál már mindent, te meg akarsz újulni, te akarsz egy frissességet, te szereted csinálni, és szerencsésnek érzed magad, hogy ezt csinálhatod. És ez az, ami végül is, és hogyha csak arra gondolok, hogy hogyan végződött a múlt évi X-Faktor döntő, mi történt? Oké, gratulálunk, szuper, megnyerted! Na figyeljetek, arra gondoltam, hogy szerintem volt az a rész, ami nagyon izgalmas volt, viszont valamit azt érzem, hogy kéne változtatnunk azon a részén. Mert ez a stáb, amit Marci is emleget, egy fantasztikus és nagy stáb, aki nagyon összeszokott, igen, valószínűleg tényleg, ha felébreszik az álmából, meg tudja csinálni az X-Faktor élő adást, tehát egyszerűen mindent be tud állítani, és minden úgy lesz, ahogy mennie kell. Látom, hogy Marci egy kicsit szkeptikus ezzel kapcsolatban. De szeretjük csinálni, örülünk a sikerének, és ezáltal felelősséget is vállalunk érte, hogy bármennyire is már láttuk, csináltuk, megtörtént ez, megtörténtek nagy katartikus pillanatok, mi keressük azt, hogy hogyan tudjuk még, hogy megismételni, vagy újdonságokat kitalálni, mert ez a mi családunk, végülis mondhatom, furcsa ezt mondani, de hát végülis ez a mi foglalkozásunk, hiszen most már 7 éve vagyunk, vagy 6. évada, hogy végülis szinte mondhatom, ez egy foglalkozás, hogy mentor vagy, és egy tévéműsorban végülis te vagy az, aki megadja az irányt, hogy merre menjen az X-Faktor, és hogy milyen zenét szeretnék hallani, milyen előadókat akarok látni a magyar zenében. Ez sokkal túlmutat gyakorlatilag a műsoron, úgyhogy szerintem ez az, amiben jók vagyunk mi hárman fiúk, és mindig akik csatlakoznak hozzánk, hogy igenis, srácok, ebben az évadban is meg akarok csinálni a legjobb műsort az évben, és a legjobb srácokat akarjuk aztán kiengedni az X-Faktorból.
Igen, tehát, hogy a Peti is mondta, nem szkeptikus voltam ezzel kapcsolatban, hanem az a helyzet, hogy mikor megkérdezik, hogy mit csinálok én például, akkor én mindig azt szoktam mondani többek között, hogy figyelek arra, hogy minden úgy menjen, ahogy mennie kell, és ez alá abszolút beletartozik az is, hogyha például én azt érezném bármelyik mentoron egyik évről a másikra, hogy ő mondjuk már kicsit megunta, nem azzal a lelkesedéssel csinálja, akkor biztos, hogy ezt szóvá kéne tennem neki. Például a három fiúval még szerencsére ilyen soha nem fordult elő, mondjuk más mentorral sem, mert mentornak lennie, azt gondolom, hogy ez egy olyan kiváltságos vagy fura helyzet lehet, ami nagyon kevés embernek és zenésznek adatik meg az életében, ezért nagyon meg tudja becsülni azt, és tök mindegy, hogy egy évet ül ott, vagy 6 éve ül ott, mert egyszerűen jó dolog ezt csinálni, tehát hogy azt szerintem abszolút átjön a képernyőn, hogy ezek a fiúk, meg tényleg aki ott van mellettük évről évre, most már ugye változnak az emberek, de hogy bárki, aki beült melléjük, azon látszódott, hogy élvezik ezt csinálni, hogy szeretik ezt csinálni. Akkor is szeretik, amikor meghatódnak, amikor nevetnek, amikor bosszusak. Tehát, hogy egy ilyen pluszt ad, egy olyan dolgot, amit máshol valószínűleg nem tudsz megkapni az életben. Másképp meg tudod kapni, de ilyen szituáció nincs. Ez nincsen az, hogy elmegyek egy foci meccsre, és akkor utána megnézek egy másik foci meccset. Tehát, hogy X-faktorban mentorkodni, az valószínűleg évről évre más, és ugyanúgy, ahogy az embernek a személyisége, a jelleme, a karaktere fejlődik évről évre, időről időre, másképp látja a világot, máshogy gondolkozik, ugyanúgy a mentorok is évről évre egy picit másképp állnak hozzá ehhez a dologhoz. És a stáb is ezzel a szemlélettel indult. Tehát amit a Peti is mondott, hogy lement a döntő, akkor már ugye tudtuk, hogy ezt az évadot meg fogjuk csinálni, és én úgy köszöntem el a döntő után tőlük, hogy felvázoltam ezt az idei ötletet, hogy akkor mi lenne, hogyha nem kategóriánként lennének elosztva versenyzők, hanem csapatonként, és akkor minden mentor minden kategóriában választhat magának. És akkor láttam mindegyikőjük személy, hogy felcsillant, hogy de jó, ez egy rohadt jó ötlet, és sokkal izgalmasabb lesz, és nem lesz az, hogy valaki olyannal fog dolgozni, akit adott esetben mondjuk én nem hiszek benne annyira, és valaki olyan fog a másikhoz kerülni, akiben én jobban hiszek. És bár még ugye nagyon az elején tartunk, de a forgatások már megvoltak, én már most azt tudom mondani, hogy sokkal jobb tartalom született például abból, hogy a mentorok saját maguknak válogatják össze a csapataikat. Tehát ez a másik dolgunk és feladatunk, hogy persze jönnek évről évre új versenyzők, új szereplők, új dalok, új történetek, felnőnek fiatal emberek, fiatal fiúk, lányok, akik tudnak idejönni, és még eddig nem jelentkezhettek, mert mondjuk nem voltak el 14 évesek, de hogy nekünk is az a dolgunk, hogy mindig olyan inspirációt adjunk a mentoroknak, ami miatt ők meg tudnak újulni, újra és újra érdekes tartalmat tudnak csinálni ott a mentorpultban.
Tehát, hogy ezt már szóval is tettétek, Peti, Alex és Laci, a három stabil mentori már hatodik évada, hogy minek köszönhető az ő stabilitásuk, tehát hogy ők igazából kirobbanthatatlanok ebből a székből, ebből a státuszból, és hogy a lányok pedig viszonylag sűrűn cserélődnek, hogy itt igazából ez a plusz negyedik személy nem tud annyira igazodni hármótokhoz, vagy pedig...
Nem, szerintem nem, ez a műsor mindig is arról szólt az első évadról a másodikra, és onnantól kezdve évadról évadra, hogy valamiben meg kellett tudnia újulni. Ez gyakorlatilag egy olyan dolog, amit kiírhatnánk a szerkesztőség falára, hogy megújulás, de mindenkinek a fejében, aki ebben a műsorban most már régóta dolgozik, a stábban ott van, hogy hogyan csináljunk, hogyan legyen ez a dolog új. Például az, hogy mondjuk érkezik egy új szereplő, akár új műsorvezető, akár új mentor, az önmagában jót tesz a műsornak. Egy új szabályrendszer is jót tesz a műsornak. Egy új szerkesztési elv, egy új látványvilág is jót tesz a műsornak. Egy új díszletelem is. Minden jót tud tenni, ami új. Nyilvánvalóan megtartva azokat az alap elemeket, amiktől jó ez a műsor, hiszen nem tudnánk egyszer csak mondjuk az X-faktorból barkácsolós műsort csinálni, vagy főzőműsort, mert azt az emberek nem annyira szeretnék, mert az X-faktortól nem ezt várják. Tehát bármelyik elmúlt években abban a székben ülő hölgy mentor, ha ma is itt ülne, akkor ugyanilyen jó lenne ez a zsűri, és ugyanilyen jó kémiája lenne. Az egy plusz újdonság, hogy mondjuk egy olyan mentor ül idén a fiúk mellett, akit eddig még nem csak, hogy ilyen műsorban, hanem magyar közönség úgy általában nem nagyon látott. Pedig egy magyar származású énekesnőről beszélünk. És az, hogy a fiúknak mi a sikerének a titka, az pedig egy nagyon-nagyon-nagyon sokrétű dolog. Szoktunk erről beszélgetni, és szoktunk erről gondolkozni is. Néha az embert összehozza az élet egy olyan párral, általában ezek párosok inkább, mint mondjuk a Sebestyén Balázs Vadon Jani. Tehát, hogy ők egy ilyen ikonikus páros. És ebben az esetben itt nem egy páros született, hanem egy trió, egy ikonikus trió. Ez a három ember 2016-ban ebben a műsorban találkozott, és egy olyan kémia alakult ki közöttük, amely kémia évről évre picit megújul, picit más, picit másképp állnak egymáshoz, viszont az alapok, a tisztelet, az egymás iránti szeretet, az, hogy mindegyikőjük szem előtt ott lebeg, hogy ez bár egy munka, imádjuk csinálni, de jól szeretnénk csinálni, mert hogy szeretjük ezt, és amit szeretünk, azt a legjobbat szeretnénk belőle kihozni, és hát az, hogy valójában ez a három ember a szónak a bizonyos értelmében barátok. Tehát, hogy amikor pont a Laci mondta talán a hétvégi adásban, hogy van az, amikor nem hívott fel minden nap az ember, nem találkoztok feltétlenül olyan sűrűn, de mégis tudod, hogy a barátod. És ez ott egy ilyen, a Laci komolyan mondta, mégis egy ilyen humoros szituáció közepén, de valójában az volt, hogy ennek komoly volt a tartalom, pont a Petire utalt ezzel, hogy igen. Mondjuk lehet, hogy decemberben ültek együtt utoljára így, ilyen szituációban, és a közben csak találkoztak rendezvényen, koncerten, bárhol, és akkor két-háromszor váltottak, vagy amit a Peti is mondott, mondjuk cseteltünk a csoportunkba, de hogy amikor elindul az újabb X-faktor, és júniusban újra találkoznak és leülnek együtt, akkor van az az érzés, hogy ugyanonnan folytatjuk, ahonnan a bajtuk. Nem kell elnézést kérnem azért, hogy jaj, már egy hónapja nem beszéltünk adott esetben.
És hát az, hogy igen, ilyen barátok vagyunk, és közben nagyon sokszor nagyon különbözik az ízlésünk, de azért az... Én azt nagyon szeretem a több... Én vagy tanulunk egymásról. Én úgy érzem, hogy tanulunk egymásról, hogy minden évben én el szoktam mondani, hogy figyeljetek, nekem a példaképeim az azok, akikkel együtt dolgozom. Mert inspirálnak engem, hogy lehet, hogy tök más zenét hallgat a Laci, mint én, hogy az Alex teljesen máshogy gondolkodik, de szeretem őket, és szeretem, hogy dolgoznak, ahogy mennek előre, ahogy kikaparják maguknak a gesztenét, hogy egyszerűen akarják csinálni, szeretik csinálni, és megtesznek mindent azért, hogy sikeres legyen. Nem csak a saját részük, hanem egyébként sikeres legyen az, amiben dolgoznak. És szerintem ez az, amitől mi jól tudunk működni, hogy bármennyire is verseny van, és a hiúságunk, mert azért borzasztóan hiú emberek vagyunk, és szerintem ez az X-faktornak egyébként a nagy csavarja, ami miatt ez nem csak egy tehetségkutató, nem csak egy zenész műsor, hanem az, hogy a mentorok ízig, vérig, az utolsó pillanatig küzdenek azért, hogy ők nyerjenek, mert azért ők akarnak lenni a legjobb mentorok, de egyébként meg ez a közös bulink, ez a közös melónk, és ez nem akkor lesz jó, hogyha lenyom a másik hármat, nem attól lesz jó, hogyha most én eltaposok mindenkit, hanem akkor, ha ez egy csapatmunkaként fel fog épülni, és a végén azt mondjuk, hogy ez egy isteni évad volt, és nagyon jó énekesek jöttek ki belőle. Én azt gondolom, hogy ez titkon, még ha nem is mondjuk egymás szemébe, bár mondjuk a Lacival egyébként, amikor elkezdtük az egészet, és jártunk bulizni, akkor néha egy ilyen jobb pillanatunkban, hogy jaj, Petikém, úgy szeretlek, meg úgy, jó, ez a... mind a ketten onnan jöttünk, aztán megcsináltuk, tehát azt így néha egy ilyen kicsit ellazult a pillanatban, azért megvalljuk egymásnak ezt a szép szerelmet, de alapvetően bármennyire is összeveszünk, és bármennyi kemény konfliktusok és feszültség van köztünk, mert szerintem azért a stúdióban is azért vannak olyan pillanatok, amit érezhető, hogy valami feszkó van, még nincs kimondva, de valami feszkó van, de alapvetően mindig tudjuk, hogy ez a csávó, meg ez a csávó is mellettem azért megcsinálta, és azt tisztelnem kell benne, már bármennyire is más ember, mint én, hogy igenis ő megdolgozott azért, hogy itt üljön, hogy mentor legyen, hogy sikeres legyen zeneileg, és hogy mi együtt csináljunk egy ilyen jó műsort, és ezért felelősséget kell vállalnunk, hogy túltegyük magunkat a konfliktusokon, és alárendeljük annak, hogy ez a közös bulink.
Azon túl, hogy küzdenetek kell a mentorátjaitokért, mennyire kell nagy energiát fektetnetek arra, vagy akár kreatív producerként, vagy szerkesztőként figyelni arra, hogy jól elkapjátok a drámai pillanatokat. Én most gondolok, tehát nem a... Tehát itt arra gondolok, hogy mennyire kell jó drámai érzékkel nézni az ott történteket, amit a zsűritag mond, vagy a mentortag mond, ami történik a színpadon, tehát hogy mennyire kell érezni ennek a bulvár színterét, tehát ami a feszültséget okozza, ami címlapokat hoz, ami sztorikat generál.
Szerintem itt nem jó szó a bulvár, tehát hogy szerintem az X-faktor sikerének egyik titka az, hogy mi mesélünk, egy mesét csinálunk. A mesében benne van a szegény ember legkisebb gyereke, aki elindul valahonnan, és utána eljön a jelen esetben négy királyok elé, és ők pedig elismerik a tehetségét, és aztán az égbe száll, és ezt szeretik az emberek, tehát ki nem szereti a meséket, tehát hogy az a helyzet, hogy ez egy nagyon klasszikus íve a dolgoknak, és mint a mesében résztvevő és jó érzésű emberek, gondolok itt most a mentorokra, érzik azt, hogy mik azok a szituációk, amikor szigorúnak kell lenni, amikor érzékenynek kell lenni, amikor jobban oda kell valakire figyelni, amikor tudod, hogy egy plusz kedves szóval eléred azt, hogy nagyon örüljön ennek. Tehát, hogy természetesen, mint rutinos X-faktor mentorok, a Petiék is már pontosan jól tudják azt, hogy mikor, milyen szituációban, hogyan és mit érdemes mondani, hogyha mondjuk adott esetben valakinek nagyon-nagyon tetszik a mentorok közül, és mondjuk a másik mentor is csatlakozik hozzá, és erre a harmadik is, a negyedik, hogyha úgy érzi, hogy neki ez nem tetszik, akkor én például szeretem azt, hogy igenis elmondja a véleményét, és nem csinál úgy, hogy jó van, nem akarom elrontani a pillanatot. Én kifejezetten még az első évben talán mondtam is nekik, amikor ilyen volt, hogy mindig nyugodtan mondják el a véleményüket, mert ezért ülnek itt, ők erre fel vannak hatalmazva, hogy azt csinálják, és azt mondják, amit gondolnak és éreznek.
Bocsánat, itt kiragadnék egy sztorit, például amikor a Csobota Délos évadban volt az, hogy az Adél próbálta rá kényszeríteni a Lacit a közönség által, hogy juttasson tovább valakit, és akkor erre a Laci pedig, hát a tévén így jött le, hogy dacból, azt mondja, már csak azért. Tehát, hogy azért, mert ezt a műsort leművelte az Adél, vagy leműveltette az Adél, ezért nem juttatja tovább. Ez nálad hogy csapódott le?
Nálam ott abszolút úgy csapódott le, hogy én személy szerint rettenetesen sajnáltam, hogy nem kapott az a csapat még egy esélyt, mert szerintem ott valóban nem sikerült jól az a produkció, de az én személyes véleményem az volt, hogy még egy esély és még egy kör még van ezekben a srácokban, nézzük meg őket, hogy hát, ha a következő alkalom, ugye, és nem arról volt szó, hogy most akkor kinyeri a fődíjat, hanem hogy még egyszer meg lehet őket hallgatni a táborban. Szerintem meg lehetett volna. Ott a Laci viszont nem így érezte. Ő, neki ott ez jött csípőből, és abban a szituációban már nekem nem tisztem utólag ezt felróni neki. Tehát, hogy nem is beszéltünk erről így például, hogy én mit gondoltam arról. Tehát az a helyzet, hogy én megértettem az Adélt, hogy miért lelkesedik ezekért a srácokért, a Peti is mellettük volt, az Alex úgy érezte, hogy ő nemet fog mondani, de talán az Alex is akkor azt hitte, hogy majd a Laci igent fog mondani, és akkor úgy gondolta, hogy elég, ha ő ad egy nemet, az már pont elég arra, hogy jobban felkészüljenek egy következő körre. Azt szerintem ott mindenkit meglepett.
Nagyon meglepett. De én amit a Marci is elmesélt erről az egész mesett történetet, megint csak egy olyan, ami túl van gondolva. Tehát, hogy lehet, hogy az oktatásunk miatt, a poroszos oktatásunk miatt, meg az, hogy magoljál, és ne gondolkodj rajta, ne add ki az érzelmeidet, ez le van írva, ez így van, és akkor ezt meg kell tanulni, és ez így helyes. Hogy most pont van a Greatest Showman című film, amit én nem szeretek, nagy gicsnek tartok, viszont van egy csodálatos felvétel a YouTube-on, ahol az olvasó próbáját, vagyis amikor először előadják a dalokat. És libabőrös vagyok, ha beszélek róla, mert azt látom úgy, hogy én is színházi ember vagyok, és zenés színházban játszom, hogy kiállnak, és teljes erőből, mint az őrültek éneklik a dalt, már átélnek, sírnak a próbateremben, ott ül a koreográfus, a zenész, mindenki, gyere, nyomjad neki! És arra gondolok, hogy hát nálunk azért ezek a zenekari próbák, amikor először a színházban vagyunk, igazából mindenki fegyelmezetten ül, és úristen, csak el tudja énekelni ezt az egy hangot. Mi az X-faktorban végülis, igen, tanárok vagyunk, felvételiztető tanárok vagyunk, de egyszerűen átadjuk magunkat az érzésnek, és persze, hogy nyitott fülekkel ott ülnünk, és meg kell hallanunk a kulcsszavakat, hogy mik azok, amik segítenek a versenyzőnek, mi az, amik elindítják a történetet, mert hát ne tagadjuk, hát egy énekesnél is, és tudok most egy nagyon közeli példát is hozni, Azária, aki egy fantasztikus zenész, de az ő történetéhez már lemoshatatlan a Toy Story sztori, de hát így születnek a legendák, így születnek a nagy előadók, hogy van a zenéjük, van a művészetük, és vannak a legendák, amik körülölelik ezt az egészet. De ez azért van, hogy igenis legyenek példaképek, akik kiemelkednek a tömegből, és kiemelkednek a zenékkel, a történetükkel, és ezt, hogyha el tudják mesélni, abból lesznek a nagy sztárok, és azt gondolom, erről szól az X-faktor, ami ülünk, és egyszerűen engedjük azt, és hát igen, azt meg is tapasztaltuk, hogy mi nem csak mentorok vagyunk, tanárok, pszichológusok, énektanárok, hanem tényleg mi riporterek is vagyunk, akinek a beszélgetés, bármennyire is rövidnek tűnik, meg banálisnak, hogy most hogy hívnak, de nekünk az egy nagyon fontos része a feladatunknak, hogy üljünk, és gyakorlatilag meghallgassuk ezeket az embereket, meghallgassuk a történetüket, és megérezzük azt, hogy ők miért jöttek el énekelni, hogy miért vannak most itt, és mit akarnak elmesélni magukból, mert egyszerűen olyan katarzist tud okozni, amikor valaki, és ez nem történik meg a tehetség nélkül, tehát ha Beri most bejött volna, elmeséli ezt az árvaházas történetet, hogy ő ezért jött, de aztán tényleg borzasztó előad egy halálosan ciki dalt, és hallgathatatlanul énekel, akkor sajnos hát azon, hogy hát bocs, ennyi volt, sajnáljuk, sok sikert kívánunk, és reméljük, hogy minden rendben az életedben, de ez a kettő szerencsére összeért, és az van, hogy Beriről egyébként kiderült, hogy amúgy egy borzasztóan zenéleg tehetséges ember, akiben bízunk, hogy aztán az ének hangja is, aztán azzal a készséggel, és reméltek szorgalmával aztán fejlődni fog, mert ezt kell nekünk meglátni, hogy igen, hát még nem nem egy gyémánt, hanem egy olyan drága kő, amit nekünk el kell kezdeni csiszolni, de meg kell látnunk, amit más nem lát meg benne. Uh-huh. Mert hát az egyértelmű, azt mindenki látja, akkor minek ülünk ott? Hát ez a lényeg, hogy nem akkor kell meglátni a tehetséget, amikor az már sikeres, hanem akkor kell meglátni, amikor még sikertelen, és csak se be kell indítani.
De ugye, igen, hogy a legenda részről már beszéltünk, de az, ami nagyjából a színpadon lezajlik, és azt ugye vagy észreveszitek, vagy nem, jó esetben észreveszitek.
Ja,
de hogy a show másik része pedig az, ami a mentorpultban zajlik. Tehát, hogy én igazából erre is kérdeznék rá, hogy az ott zajló dolgokra mennyire kell nyitott füllel figyelnetek, tehát, illetve hogy mennyire tudod te azt, hogy amit most a Laci mond, arra én úgy válaszolok inkább, mert hogy abból egy viccesebb geg lehet, abból lehet valami sztori plusz adásidő, tehát hogyha nem is pontosan ilyen szemmel, de hogy van valami ilyesmi kapcsolás?
Hát szerintem ez mindenféle ráutaló kérés, vagy bármi nélkül az, hogy szeretnek hülyéskedni, és cinkos társak bizonyos helyzetekbe, és húzzák egymás agyát. Tehát ez nem csak a műsorban, meg a mentorpultban, hanem szerintem ez a világon mindenhol előfordul. Egy jófej társaságban egyszerűen az emberek így elkezdenek egymás agyát húzni, és jól érezni magukat együtt, és szeretnek együtt lenni, és akkor repül az idő.
Abszolút, tehát hogy igen, tehát ott egyszerűen csak mivel, hogy nem egy felvételén vagyunk, ahol végig beülünk, és akkor lejelentkeztek 6000-en, és nekünk most 12-t, és igazából a munkaidőm tart ettől eddig, úgyhogy ja, rosszul énekelnem, akkor köszönjük szépen, hanem végülis mi azért ülünk ott, hogy alapvetően kibeszéljük a dolgokat, hogy meghalljuk a humoros részeket, hogy meghalljuk a drámai részeket, és hát nem utolsó, hogy meghalljuk azt, amikor valaki tehetséges, és ehhez azt gondolom, hogy pontosan ez, hogy igen, hát valamilyen felnőttünk, mindig a szabálykövetés volt a lényeg, hogy hogyan csináld, hogyan ne csináld, hogy a ünnepségen hogyan álljál vigyázban, vedd fel a fehér ingedet. Nem, mi ott ülünk, és szeretnénk megváltoztatni ezeket a dolgokat, és szerintem sikerült is, és ha visszaemlékszem az első évadra, végül is az egy nagyon talán nem is az első évad, de már az első évadban elkezdtük, hogy azért volt egy prekoncepciónk, néztük mi is az X-faktort, néztük a mentorokat, tudtuk, kik vannak benne, hogy milyen énekesek vannak benne, hogy milyen műfajok vannak benne. Alapvetően talán azt mondanám, hogy azért le tudtam volna akkor szűkíteni, hogy ki az az X-faktoros arc, vagy ki olyan, aki olyan X-faktorosnak tűnik, hogy ott biztos sikeres lesz. És mi ezen változtattunk, azt mondtuk, hogy lehet, hogy eddig ez volt az irányvonal, de most mi ülünk itt, mi vagyunk azok, akiket kiválasztottak, és a mi ízlésünkre van szükség, vagy nem szükség, hanem kíváncsiak, hogy mi mit gondolunk a zenéről, hogy mi egy fiatalabb korosztály vagyunk, hogy mi az, amit ez a fiatalabb korosztály tud, megtanult, és akkor lehet, amikor mindig jöttek a pici bácsi, volt persze pici bácsi így, aki egy fantasztikus zenész, csodálatos zenész, de nem biztos, hogy a TikTokról sokat tudna mesélni a versenyzőknek, hogy egyébként a TikTokot hogy használt fel, hogy te sikeres legyél. Tehát ezek változnak a dolgok, változik a technika körülöttünk, és az, hogy hogyan kell a felszínen maradni, és ez volt szerintem és amiben egyébként az egész stáb, és legfőképpen Marci lelkesített minket, hogy ne féljünk kimondani, hogy mit gondolunk az egészről. Lehet, hogy tudjuk már előre, hogy ezért most bizony kapni fogok keményen, és egyébként pont az első évadban volt, amikor az öcsém felhívott, hogy Peti, most egy 3 napig nem megy fel a Facebookra, majd én kezelem a Facebookot, jó, mert nem biztos, hogy ott tenne neked, de végülis büszke vagyok rá, mert bevállaltam. Azt mondtam, hogy én ülök itt, ez az én ízlésem, és én nekem ez tetszett, és ebben látok fantáziát, és ebben látom azt a fantáziát, hogy tudok vele kezdeni valamit az élő showban, és megindított, és jó dalokat fogunk csinálni, jó produkciókat fogunk csinálni, és kihozok a te erősségeidet.
Ha már említetted Pici bácsit, meg itt akkor egy kicsit rákanyarodnék arra, hogy ugye régen talán egy kicsit, mintha ilyen túlságosan fel lett volna hype-olva a Megasztár, vagy az első X-faktornak a nimbusz, hogy ez egy milyen minőségi és szintisztán tehetségkutató, és olyan énekesek mentek meg, olyan nok voltak a mentorok, a zsűritagok, tehát úgy fogalmaztak, stb., hogy jogos-e az a kritika, hogy mára ez az ilyen tehetségkutatóra hajazó showműsorokban ez felhigult akár a jelentkezők, akár a mentorok, zsűritagok részéről, tehát hogy már nem ugyanaz a szint, ami mondjuk a Megasztár vagy az első X-faktor idejében volt.
A jelentkezőkre egyszerűbb szerintem válaszolni, mert hogy ugye mi abból dolgozunk, akik vannak, tehát nem fogunk jókat elküldeni azért, mert mondjuk azt lehet rájuk mondani, hogy olyan 2010 vagy 11, tehát hogy egy jó énekes jön, akkor nem fogjuk ezzel az indokkal elküldeni, hanem ugyanúgy be fog jutni a mentorok elé, és hát szerintem, és nem kitérni akarok a kérdés elől, ráadásul picivácsival nem, mert meg a Sztárban nem dolgoztam, de az első X-faktortól kezdve az összesben, tehát az összes mentorral volt szerencsém dolgozni, aki ebben a műsorban megfordult, de én mindig azt szoktam mondani erre válaszként, hogy a nézettségi adatok bizonyítják azt, hogy van igény erre a műsorra, és az ebben szereplőkre. 2010-ben ugyanez a mondás igaz volt, csak arra a csapatra, akik akkor szerepeltek. Ez az egyik része, a másik része pedig az, hogy szerintem ezek az évadok egymásra épülnek. Tehát ez a műsor, nem vagyok benne biztos, hogyha 2010-ben a mai mentor csapattal indul, akkor ugyanilyen sikeres, mint ahogy fordítva sem, hogy nem vagyok benne biztos, hogy 2022-ben a 2010-es mentor csapat lenne ugyanilyen sikeres. Ki lehetne próbálni, egy izgalmas kísérlet lenne, de az mondjuk tudnunk kéne időutazni, mert visszafele már nem fogjuk tudni kipróbálni. De az az igazság, hogy ettől függetlenül tényleg őszintén azt gondolom, hogy az egyik évad sikere az az alapja a következő évad sikerének. Tehát mindig így kell erre tekinteni, és most már ez a ház, ez a 11. emeletét építjük éppen rá, és attól ilyen stabil, mert az alatt a lévő 10 emelet az azokkal az emberekkel készült el, akik az adott évadban szerepeltek. De nem tudom, Peti, mit gondol erre?
Ez, hogy pontosan, hogy egyrészt azt elfelejtik, akik ezzel kritizálják, hogy igazából nem minket kritizálnak, hanem a magyar zenei kultúrát kritizálják, mert mi abból főzünk, ami van. Tehát ezek a fiatalok végül is a magyar iskolákból kerülnek ki, a magyar zenepedagógiából, vagy egyáltalán a magyar kultúrából, és mi abból próbálunk csinálni valamit. Tehát, hogy olyan tehetségek jönnek, akik egyébként élnek ebben az országban, és inputokat kapnak.
Na jó, de itt viszont lehet azt mondani, hogy nyilván az adásban nem lehet bemutatni minden egyes jelentkezőt. Tehát, hogy úgy van megválogatva, vagy úgy van megvágva az anyag, hogy ez lesz a végeredmény.
Hát igen, de hát végül is a olimpiára se jut ki mindegyik versenyző, aki mondjuk profi sportoló, hanem a legjobb 12 jut ki. Tehát végül is csak azokat mutatjuk meg, mert ők a legjobbak. De visszatérve arra, hogy a másik dolog pedig, hogy igen, ez egy evolúció, hogy a Megasztár is a maga korában szerintem hát egy fantasztikus dolog volt, hogy a 90-es évek énekes apátiája után, hogyha arra gondolok, hogy érted, hogy playback, tehát hogy voltak énekesnők, akik nagyon jól néztek ki, de egyébként nem tudom ki volt, aki playbackelt helyettük, de lehet, hogy pont ismerjük. Tehát gyakorlatilag a 90-es években, amikor volt egy ilyen, végülis nem hiába éljük ezt a trash vonalat, hogy elmegyünk bulikba, és akkor most végre nem ciki a 90-es évek dalaira táncolni, tehát azután a Megasztár egy nagy dolog volt, hogy egyszer csak kiderült, hogy ebben az országban amúgy vannak jó énekesek. De ha mostani füllel visszahallgatok, és egyébként nem tudom, melyik tévécsatorna ismétli, valószínűleg nem a mi családunknál van ez a csatorna, de hogyha megnézem, akkor egy kicsit azért, hogy a mostani versenyzőkhöz képest, tehát mondjuk a Ferenci Kamillához képest, hát azért eléggé le van maradva a garnitúra, hozzátartozok én is. Tehát, hogyha meghallgatom magam, hát pusztító, hogy énekelek, de még mondhatnék egy pár pályatársamat, akik most már csodálatosan énekelnek, de akkor nem énekeltek, de abban a pillanatban ez egy előrelépés volt. És aztán jött az X-faktor, ami rátette egy lapáttal, tehát hogyha megint csak visszagondolok arra, hogy Megasztárban, ami, és pont tegnap találkoztam a régi főszerkesztővel, és beszélgettünk arról, hogy hát igen, abban nem olyan hittek, mert hogy Magyarországon ilyen műsor, és hogy emlékszem, hogy a díszletek elhasznált kefíres dobozokból volt megcsinálva, hogy azért minden spórolósan, tehát X-faktor rátette egy lapáttal, hogy csináljunk belőle egy nagy showt, hogy ne csak az énekesek vigyék el ma, hát visszanézem meg aztán, hogy mekkora színpad van, hát mint ez az asztal, és ott áll egyedül valaki, és énekli mások dalát. Erre rátett az X-faktor egy lapáttal, hogy egy óriási showt kerített köré, világítással, táncosokkal, élőzenekarral, ha kellett, és aztán egyszer csak jöttünk a mi generációnk, aki meg azt mondta, hogy most ebből ebből a show, ebből az esztrát showból, akkor hozzuk be azokat a szubkulturális műfajokat, amiket mondjuk én fel, mondjuk a Kultiplexből nőttem fel, és nekem, hát igen, hát mondjuk, és nagyon szeretem Kocsis Tibit, de hát nem Kocsis Tibit hallgattam a rádióban, hanem most mondtam, MC Kemont hallgattam, és akkor most én vagyok a mentor, úgyhogy mi lenne, ha beemelnék olyat, ami eddig nem volt a bejáratott út, hanem a saját ízlésemet, és ezért gondolom, hogy egyébként igen, mindig szeretjük azt mondani, hogy régen minden jobb volt, de ezt nem lehet elválasztani egymásra. Ez egy evolúció, amiben, ha minden jól megy, és szerintem jól ment, tehát a Megasztár, az X-faktor, mondjuk első időszaka és a második időszaka, ezt egymásra lehet fűzni, és végülis visszatérek megint csak a múlt évi döntőre, ebből az lett, hogy egy Ferenczi Kamilla harmadik lett, aki egészen fantasztikus énekes, hogy egymás mellé tennénk nagyon sok jó énekesnőt, a Ferenczi Kamilla biztos vagy benne, hogy ott lenne a top 5-ben az elmúlt 20 évben, ott lett egy panka, aki az óriási trap trendingben hozott egy olyan zenei ízlés és olyan zenei tudást, amivel az első helyig fel tudott menni a YouTube trendingen, és azóta is járok, sokszor léptünk most fel együtt nyáron, fantasztikusak a koncertek, és jött egy Ali, aki pedig ebben, megint csak ebben az óriási trap trendingben tudott eredetiséget hozni. És például pont a trappen gondolkodtam egyébként a napokban, hogy szerintem az X-faktor is közrejátszik abban, hogy egyrészt a trap az ennyire mainstream lett, és hogy a trap megtalálta Magyarországon a saját hangját. Hogy most már nem csak azt mondjuk, hogy utánzó trap produkciók vannak, hanem az Azáriával, a Dessel, a Betonhofival végre magyar hangja van, és az Alival és a Manuellel végre magyar hangja van ennek a műfajnak, és nem csak egy utánzás, hanem igenis magyar történetek, magyar utcai sztorik szólalak meg magyar ízzel, és szerintem ez az, amit igenis a tehetségkutatóban, kicsi piacban rá tudott segíteni, hogy igenis nyomta fejebb a színvonalat, és nyomta fejebb az elvárásokat, bármennyire is el akarjuk vitatni tőle ezt az értéket. Jó hosszú mondat volt.
Az biztos. Marci, mondtad, hogy ha jelentkezik egy jó énekes, akkor nyilván nem fogjátok elküldeni még akkor sem, hogyha ez nagyon 2010 vagy nagyon 2011. Mekkora az aránya a jó és a kevésbé jó énekeseknek a jelentkezéskor?
Hát szerintem ez valamilyen táblázatot elő kéne venni és kiszámolni abból, hogy kitekintünk minek, tehát hogy az a helyzet, hogy egy szerkesztői castingon a szempont az, hogy amit ott látunk a színpadon, az érdekes legyen. Az olyan legyen, hogy amikor majd a mentorok elé megy, akkor a mentorok tudjanak róla beszélni. Eszébe jusson mindegyikőjüknek valamilyen gondolat róla, és akár az, hogy a hidegrázós nagy éneklés, amikor küzdesz azzal, hogy a könnyeid kicsordulnak, és nem bírsz a fenekeden maradni, mert fel kell állni és tapsolni, akár az, hogy az asztalcsapdost, mert annyira szórakoztató az, amit látsz, vagy pedig felháborodj azon, hogy mondjuk valaki káromkodva reppel. Tehát, hogy bár azt gondolom, hogy 2022-ben már az, hogy valaki káromkodva reppel, az már nem számít felháborítónak, de mégis azért biztos van olyan szöveg környezetbe belefogalmazva, ami mondjuk ki lehet akadni, mert mondjuk tiszteletlen, amit mond, de hogy a lényeg, hogy érdekes legyen, hogy valamilyen legyen, mert szerintem az a legrosszabb, és még hiába van előszűrés, így is van egy pár olyan versenyző, akik bejönnek, és mondjuk lehet, hogy a válogató jobb napja volt, és ott mutatott valami olyan szint, amit aztán nem sikerül mondjuk a mentorok előtt, mert elizgulja, mert rossz napja van, mert fáradt, mert egész éjjel dolgozott, és aztán ilyen semmilyen lesz a produkció. Tehát az a legrosszabb, a mentoroknak is szerintem az a legrosszabb, amikor becsúszik egy-egy ilyen semmilyen produkció, amire nagyon nehéz mit mondani, mert nem volt igazán jó, de nem is volt igazán rossz, ezért sem megdicsérni, sem megkritizálni nem tudod az embert. Érzed, hogy olyan tanácsot se érdemes neki adni, mert mondjuk elmondta, hogy annyira ő nem veszi komolyan ezt a dolgot, csak eljött kipróbálni magát, és akkor inkább az van, hogy megköszönöd neki, hogy köszi, hogy itt voltál. De szerencsére pont az előszűrés miatt ebből van a kevesebb, és a több az, ami valamilyen, ami érdekes.
És ha csak egy kicsit a számok bűveletében vagyunk meg abban, hogy akkor hogy valami 2010-es. Szerintem egyébként pont nemrég volt egy nagyon jó példa erre, a Russo Tibi, aki végülis azután érkezett az X-faktorban, egyrészt, hogy az ilyen típusú énekeseket, akik jól feljönnek, és akkor nagyon tudnak énekelni, és akkor elájulunk tőle, az pont az előző években próbáltuk kiírtani, hogy igenis egy más vonalat szeretnénk képviselni. És pont előtte a USNK elsőként, végülis rapper bandaként megnyerte az X-faktor. Tehát végülis egy történelmi pillanat volt, és azt gondoltuk, hogy na, akkor most nagyon ráfekszünk a rapre, és akkor nagyon keressük majd, és akkor én is a rapperekkel szeretnék lenni, és a rapperekkel megnyerni. És egyszer csak bejött a Russzó Tibi, akire tényleg azt mondtuk, hogy hát amúgy igen, szóval nem az, aki ez az új rebelis vonal, amit mi elkezdtünk az X-faktorban, hanem inkább jobban el tudom képzelni, hogy mondjuk a Gesztiéknél ez biztosan sikeres lenne meg, hogy ő. De aztán egyszerűen annyira tehetséges volt a srác, hogy figyelj, nem lehet mit csinálni. Tehát ez bejön ez a srác, és úgy énekel, hogy nem tudok belekötni, és annyira akarja, hogy figyelj, jöjjön velünk tovább. És egyszer csak mi történt abban az évadban, az óriási rap hullám után, amikor az USN-ként már tényleg az elején éreztük, hogy figyelj, valami olyan történik, ami megváltoztatja az X-faktort, mégis a Russzó Tibi a tehetségével, a kvalitásaival, a történetével, aztán egy egész évadot el tudott vinni, és minden egyes produkciát úgy hallgattuk, hogy úristen, mekkora hiba lett volna, hogy ezt a fiút nem hozzuk magunkkal, és most micsoda csodálatos sztori és tehetség bontakozik ki előttünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, hogy a tehetség, hogy gondolkodhatunk előre, lehetnek aztán így elképzeléseink, de aztán a tehetségek határozzák meg aztán az évadot. Az, hogy kik jönnek, és kik azok, akik megfognak minket. Vagy a humorukkal, ha csak visszagondolok a második évadra, amikor itt ültem, és jött a troll csapat, amit így emlegetünk, de hát azt emlegetjük, és én jó szívvel emlegetem őket, hogy jött a Hegedűs Péter, imádnivaló forma volt. Egy tanár, aki bejött és rappel, és egyébként ja, hát visszahozott egy ilyen klasszikus rappet a 90-es évekből, ezeket az amerikai rappes ilyen popsnágereket, de azt jól csinálta. Jött a Lívia, aki operát énekelt. Jött a Berta Dani, aki bejött és egy seprűn gitározott és rock'n'rollt játszott. És egyszerűen azt gondoltam, hogy hát figyeljetek, nekem ők a legérdekesebbek, ők a legizgalmasabbak és a legtehetségesebbek. Lehet, hogy nem a bejáratott formák, de én bennük hiszek, és azt gondolom, hogy igen, velük fogjuk megcsinálni a legjobbat, és végülis azóta is emlékszünk rájuk, és jó szívvel tesszük mindezt.
Marci, neked egy előválogatón, vagy hát egy válogatón hány embert kell végig nézned, végig hallgatni, és ahhoz képest mennyi jut el azokhoz, tehát mennyi jut el a felvételre, amit már a Petieknek kell megnézniük?
Hát ez egy elég összetett válogatási folyamat, mert ugye zajlik egy része az RTL székházban, mondjuk több mint 1000 produkció fordul meg, ugye ebben nem csak egyéni előadók vannak, hanem zenekarok is. Aztán van a vidéki meghallgatás, ahonnan nem feltétlenül jut tovább mindenki ebbe a körbe, az még pár ezer embert jelent. Vannak a videó és egyéb módon megérkezett anyagok, amikor valaki mondjuk küld magáról egy videót, és van az online casting, tehát hogy egy ilyen több ezer, de megkockáztatom, hogy 10 000 fölött van azoknak a produkcióknak a száma, akikkel valamilyen úton, módon egy évadban találkozunk, és hát persze ebből szűrünk egy pár száz fős mennyiséget, ami a mentorok elé megy, és ugye több nap alatt forgatunk, és gyakorlatilag olyankor kora reggeltől késő estig folyamatosan zajlik a meghallgatás. Két beiktatott szünetük van, tehát egy egyebéd szünet és egy kisebb szünet még délután, de amúgy reggeltől késő éjszakáig forgatunk. Tehát ez egy nagyon komplex és összetett dolog. És hát szerencsére évek óta van ez a rendszer. Mondjuk az online casting az egy újdonság, mert az a Covid óta van, hogy klasszikus értelemben véve hallgatunk meg embereket, van erre egy technológia, már nem csak az, hogy küldj magadról egy videót, hanem ott élőben, live-ban tudunk velük meghallgatást csinálni. Nyilván ennek nem 100%-os hangminőséget, de például annál sokkal jobb, mint hogyha mondjuk egy rossz minőségű telefonnal vennéd fel. Tehát arra jó, hogy mondjuk azt el tud dönteni, hogy egy személyes meghallgatásra eljöjjön-e az adott illető.
Hát meggondolom, az is biztonság, tehát vagy az is titeket véd ebből a szempontból, hogy élőben látjátok az embert, nem pedig akárkinek a felvételét beküldi valaki.
Az meg a másik, de azért azt hallani, hogyha valaki mondjuk megdolgozta a saját hangját egy kicsit utómunkán, hogy van rajta egy kis visszhang, egy kis autotune, tehát hogy akkor szoktunk szólni, hogy ez most nem kiadásra szánt, hanem nekünk azt kell hallani, amit élőben tudsz, és akkor elküldi anélkül, tehát hogy persze, tehát, hogy de alapvetően igen, tehát hogy már egy ilyen face-to-face dolog még online is sokkal hasznosabb, mint csak egy videó, amit ki tudja tényleg mikor és hogy vettek fel.
És a válogatás során mennyire kell, illetve nyilván nagyon, akkor hogyan figyeltek arra, hogy megfelelő egyensúlyban legyen a az énekes és a nem énekes produkció. Úgy értem a nem énekes produkció, tehát, hogy aki azért kerül adásba, mert vicces lehet, vagy azért kerülhet adásba, mert más miatt szórakoztató, mert aranyos, hogy ezt hogyan adagoljátok, vagy hogyan szanáljátok.
Nincs egy táblázat, ahova felírjuk, hogy szerintünk micsoda, hanem az a helyzet, hogy ezt az ember abból dolgozik, ahogy a Peti is mondta, hogy amikor az által emlegetett troll csapatot összerakta, hogy abból dolgozott, ami abban az évadban, abban a kategóriában volt. Ez ugyanígy igaz ránk is, hogy azokat a versenyzőket juttatjuk le, akiket valamiért érdekesnek tartunk. És az X-faktorban ugye mindig is az volt a kommunikáció kifelé is, tehát ezt mindenki tudja, hogy az X-faktor nem a legjobb hangot, nem a legjobb énekest keresi. Az X-faktor ez egy olyan plusz egy előadóban, amit ezért hívnak X-faktornak, mert nem tudsz definiálni. Tehát nagyon sokféleképpen jelenhet meg az a plusz dolog, ez az X-faktor egy-egy előadóban. Ezért nem is lehet azt mondani valakire, hogy énekes, nem énekes, mert valakiben az az X-faktor, hogy olyan kristálytisztán ki énekli a magas C-t, hogy leviszi a hajad, és amúgy mondtam is folyamatosan, libabőrös vagy, annyira tetszik, és valakiben pedig az az X-faktor, hogy olyan show-t csinál a színpadon, és ez nem újdonság, tehát az első évad óta, sőt, még a régi megasztárok óta az, hogy bejön egy szórakoztató előadó, tehát hogy nem az ének hangjával bűvöl el. Most nekem a kedvenc példám az első évadból, mert nagyon-nagyon szerettem, az egyik kedvencem volt a Király el Norbi, aki nem azzal nyugözte le a mentorokat, hogy úgy énekelt, mint mondjuk a Takács Nikolász, aki meg a hangjával nyugözte le elsősorban, hanem azzal, hogy olyan színpadi jelenlétet, showt hozott egy Joe Cocker dallal, hogy mindenki letette a haját, és nevettek, sírtak, nevetésüktől sírtak, tehát minden volt, minden érzelmi skálát meg tudott mozgatni, és szerintem ez azért nagyon fontos, mert ha mindenki csak szórakoztató lenne, mindenki csak jó énekes lenne, mindenki csak sztorit hozna magával, akkor nagyon unalmas lenne ez a műsor. Tehát, hogy gondolj bele, hogy a harmadik Whitney Houston tökéletesen éneklő ember után már egy negyediket nem fogsz olyan szívesen hallgatni. Akkor már vágysz egy picit másra. Akkor azt mondod, hogy jó, nagyon jó, de szeretnék most már hallani egy személyes történetet. Jó lenne, ha jönne egy rapper, aki elmesélne az életét. Vagy de jó lenne, ha most egy picit jönne valami ízgi, valami szórakoztató, ami így megmosolyogtat. Tehát, hogy ez a fontos igazából. Egy szerkesztői válogatáson arra figyelünk, hogy minél színesebb legyen az a mezőny, az adott évad mezőnye. Tehát, hogy ilyenkor ez a dolgunk, hogy mindenkinek adjunk lehetőséget, és ne csak jó énekeseket keressünk.
De hogy például, amikor megy a felvétel, akkor azért gondolom, van ebben, bőven van tudatosság, hogy x darab jó hangú énekes után azért a mentorok is tudjanak egy kicsit lazítani és nevetni, meg a közönség se fáradjon el.
Ne. Igen, csak közben nincsen előre kitalálva az, hogy most ő a jó énekes, vagy ő a akinek a történet érdekes. Persze, tehát, hogy inkább arra kell figyelni, hogy tényleg három lassú dal után ne jöjjön egy negyedik lassú dal, vagy három rap után ne jöjjön egy negyedik rapper. Tehát, hogy szerkesztési elvekben inkább ezek vannak, és ezek annyira egyszerű elvek, hogy ezek maguktól kiadják utána azt, hogy persze, valaki hozta a Bruno Mars-tól a When I Was Your Man, akkor utána jöjjön egy rapper, akkor utána viszont figyeljünk, mert akkor most ne jöjjön még egy rapper, hanem most akkor inkább jöjjön valaki, aki a Walmart az Úr Istent énekli, mert arra a közönség is meg tud mozdulni, és buli lesz a stúdióban, tehát hogy ezek a szerkesztési elvek onnantól, hogy már mi kiválogattuk ezeket az embereket. Tehát, hogy és a mentoroknak is ez a jó, mert majd, ha minden jól alakul, akkor a lassú dalon meghatódnak, vagy tudnak valami jót mondani, a repnél figyelni kell a szövegre, és tudnak arra is valamit mondani azon túl, mert most a Bruno Mars szövegét nem fogod kritizálni, hiszen ezt egyszer már csodálatosan megírta, de egy reppernél például nagyon fontos a mondani való, hogy nem csak az, hogy adja elő, hanem hogy mit mond. Tehát egy reppernek ebből a szempontból nagyon fontos, hogy jó szöveget hozzon. És utána, amikor meg jön valaki, aki meg majd bulit csinál, akkor arra is oda kell figyelni, hogy ne az legyen, hogy énekli a jár legjobb slágerét, és ott áll egy helyben, és meg sem mozdul, és nézi a földet, hanem akkor gyerünk, ott van több száz ember a stúdióban, csináljunk meg a hangulatot.
Erre már ti trenírozzátok a jelentkezőt, vagy...
Nem, inkább azt mondom, hogy akiben ez benne van, azzal lehet erről beszélni, magától is tudja ezt, tehát, hogy nyilvánvalóan, amikor jön egy gátlásos introvertált előadó, akkor, és mondjuk elhozza magával az Úristen, akkor nála nem fogjuk javasolni, hogy azt énekelje, ha csak nagyon nem ragaszkodik hozzá, mert ennek semmi értelme nem lesz, hogy a földet nézve csukott szemmel azt énekelje, akkor ő inkább próbálja meg valami kicsit belsőségesebb dalt énekelni, de ha valaki pedig maga a pörgés, akkor az utána meg ne egy altatót próbáljon meg zavarni, mert a beszélgetés izgalmas, érdekes, és utána ne az legyen, hogy bebólint, azt már egy kicsit uncsi lett a dolog ott. Tehát ez a, de ez nagyon érdekes, mert a jelentkezők nagy része elég tudatosan van egy önképe saját magáról. Tehát, hogy ezért is van, hogy az ilyen kérdésekre, hogy ezt akkor mi mondjuk, ezt mi találtuk ki, ezt mi kértük? Nem, hanem az a helyzet, hogy azok az előadók, akik, vagy azok az emberek, akik ráveszik magukat, hogy eljönnek egy ilyen műsorba, azok valamilyen önképpen rendelkeznek, és általában ez az önkép, ez olyan, hogy ezt itt nem is félnek megmutatni, és ebből születnek nagyon érdekes pillanatok, nagyon sokszor.
Ti mit tapasztaltatok azzal kapcsolatban, hogy az utóbbi évek jelentkezőinél van mondjuk egy sokkal tudatosabb előadói énkép, ahogy fogalmaztál, Peti?
Nem tudom, hogy tényleg tudatos-e az az én kép, amit próbálnak magukról mutatni. Divatokat lehet látni. Tehát lehet látni, hogy kik azok, akik példaképek. Ki az, akit utánozni szeretnének. Ki az, aki megadja az attitűdöt, hogy hogyan viselkedj, vagy az öltözködésed. Hogy nyilván nekem is jól esik, például azt látom, hogy igen, hasonló inges fiúk jönnek fel a színpadra, és akkor azt gondolom, hogy de jó, hogy akkor valószínűleg az ő életében azért szerepet játszom, és hatással vagyok az ő ízlésére. És Alexnél is meg lehetne, hogy a dalokkal, és rengeteg dolgot lehet mondani, de hát egyébként az önkép, igen, az nem hiába beszélgetünk erről, mert például nekem talán ez volt az a legfőbb skillem egyébként a Megasználban, az önkép, hogy én körbenéztem, és azt mondtam, hogy hát én igazából soha nem énekeltem, és itt vannak ilyen diplomás énekesek, meg mit tudom én, mindenféle, akik rutinos énekesek, hát mondom, én mivel tudok kitűnni? Hát azzal, hogy ilyen furcsán mozgok a színpadon, és ilyen borzasztó intenzív vagyok, és végül is ez bejött, és aztán nyilván kellett ahhoz megint csak egy önkép, vagy reflexió, egy saját is, meg a családomtól, hogy figyelj Peti, de azért meg is kéne tanulni énekelni. Tehát azért nem baj, hogyha nem megy el a hangot 10 perc után, hanem végig tudsz tolni egy koncertet. És aztán ezen dolgoztam, de hogy a mostani fiatalok ebben tudatosabbak, talán az eszközhasználatban tudatosak, akik igazán sikeresek akarnak lenni, azok viszont igenis nézik a social media felületeket, nézik a trendinget, nézik, hogy mi sikeres, hogy mit kell csinálni, hogyan kezeljem, és szerintem hosszú igenis hozzátartozik a mai sikerhez, hogy és ez egy pár éves adatnál, hogy a naponta 50 000 dal megy fel a Spotify-ra, azért ott kőkemény verseny van, tehát ott valahogy ki kell tűnni, és azt gondolom, hogyha valamiben tudatosabbak a gyerekek mostan, és akik sikeresebbek lesznek később is, az, hogy olyan tudják kezelni a rajongóikat, hogy olyan tudnak kommunikálni a social media felületeken, és hogyan tudják eljuttatni a zenéjüket odáig, hogy igenis azt hallgassák, és valami történjen velük. Tehát ebben érzek egyfajta tudatosságot. A többi pedig az, hogy igenis nézték az X-faktort, és hallották, hogy hogyan neked Russo Tibi, hogyan repelt Ali, hogyan mozgott a színpadon Manuel, és hogyan beszélnek a mentorok, hogy mi az a készség, ami kell ahhoz, hogy aztán, meg hát az, hogy nekik is mi maradt meg, hogy mi az, ami ó, tényleg az megmaradt, hogy ott nem némán állok, és akkor nem tudok semmire se válaszolni, hogy igenis nekem meg kell szólalnom, és el kell mondanom a gondolataimat. Úgyhogy ebben érzem azt, hogy van egyfajta, ami egyszerűen csak velük együtt így benszülöttként rájuk ragad, és egyébként meg az, amit el tudnak lesni, hogy hogyan kell a social médiában aztán sikert csinálni a produkciókból.
Marci?
Ugye én vetettem fel, szerintem én azt tapasztalom, hogy mondjuk ma, inkább akkor így fogalmazok, hogy ma egy 14-16 éves az azon a önképpen rendelkezési szinten van, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt a 18-20 évesek. Tehát, hogy szerintem inkább azt mondanám akkor, hogy ez így kitolódott és előrébb jött korban, hogy egyszerűen az, hogy annyira, amit a Peti is mondott, hogy 50 000 új dal jelenik meg egy nap a világban. az rengeteg, tehát hogy nyilvánvalóan nem, soha nem lenne egy élet sem elég arra, hogy meghallgass, valószínűleg, ha ma leállítanánk az új dolgokat, akkor sem. De ugyanakkor az, hogy mondjuk 10-15 évvel ezelőtt még nem volt ennyi videó megosztó, TikTok, Insta és a többi, ahonnan láthattad ezt a rengeteg előadót, hanem valójában koncerteken tudtál találkozni, vagy egy-egy zenecsatornán, ha videóklipben éppen leadták a kedvencednek a klipjét, és akkor nagyon örültél, legalábbis nálunk még ez volt, hogy nagyon vártuk, hogy érkezzen valamelyik olyan csatornán, ami klipeket sugárzott, jöjjön már az a klip, és jaj, de jó, és jaj, de jó. És amikor lejött, akkor örültünk, de nem volt meg a lehetőség arra, ha csak fel nem vetted VHS videókazettára, hogy utána azt újra megnézd, meg újra, és mondjuk elkezd rá gyakorolni, hogy hogyan táncol egy előadó. Tehát, hogy ma meg annyiszor nézed meg, annyiszor akarod, akkor, amikor akarod, és gyakorlatilag, ha rád van a telefonod, akkor ott, ahol akarod. Tehát, hogy szerintem én ebben is érzem ezt, hogy amikor, tehát például amikor kérdezem is a Petitől, mert erről nem beszéltük, de amikor elmentél meg a Sztárba, te a fellépésed előtt tudtad hallgatni a dalodat valamin? Volt már MP3-on lejátszod?
Nem volt.
Na, hát erről beszélek, tehát most aki jön az X-faktorba, az a telefonján ott van a dal, és nem kell semmilyen eszközt hozzá, hanem rátölti otthon, és annyiszor hallgatja meg, amíg le nem merül a telefonja, ha nem hozott magával gyors töltőt, de általában vagy külső állózati töltőt. Tehát az van, hogy Peti otthon meghallgatta utoljára, elindult, és 8 órával később valószínűleg színpadra ment, és már nem volt benne a fülébe, már nem tudtam, milyen hangnemben van, hogyha...
A WC-ben kimentem, és akkor a WC-ben egy párszor újra elénekeltem, hogy emlékezzem, mi lehet az első sor. Mert nem azért nem tanultam meg, csak az izgalom, hogy egyszerűen fú, és ott álltam, hogy egyébként negyedik sor, úgyhogy remélem össze fog jönni majd bent.
Igen. Ehhez képest nálunk most már az X-faktorba, mielőtt az ember belép a műsorvezetőhöz hátulra, ott gyakorlatilag ott kérjük meg, hogy tegye el a telefonját. Addig tudja hallgatni bármikor.
Kicsit nagy ugrás lesz, de mindenképpen szeretnék beszélni arról a 444-es cikkről, ami ugye arról szólt, hogy, illetve ezzel a címmel vezette fel a témát, hogy az X-faktor univerzumában nem létezik az ukrán-orosz háború. És ezt arra a produkcióval kapcsolatban, tehát ezt azzal a produkcióval kapcsolatban írták, hogy volt egy orosz versenyző, aki a Herceg Erikának az ukrán dalát énekelt el, és ez nagyon megható pillanat volt a műsorban, és talán még össze is ölelkeztek a színpadon. De hogy ezen kívül nem volt megemlítve, hogy a szomszédban háború zajlik, és micsoda dolgok történnek ott. És ez milyen hatása van globálisan mindenkire? Hogy ez, erről mit gondoltok?
Én azt gondolom erről, hogy nekünk van egy kiváló, remek, nagyszerű, független tájékoztatású híradónk, ami nem sokkal az X-faktor előtt megy, és annak a dolga igazából, hogy ezekről a dolgokról hírt adjon. Egy szombatesti showműsornak, ami egy szórakoztató showműsor, annak, ha nem jön ez magától, mert nem az történt, hogy itt borzasztó nagy jelenetek voltak, és az Erika és a Ekaterina ott hosszasan beszélgettek erről a helyzetről, hanem ez nem is jött szóba, közöttük sem, magától sem, nem jött ez, akkor nekünk nem kell erre külön ráerősíteni, mert azt gondolom, hogy éppen elég sok problémája van az embereknek, és nem vagyok benne biztos, hogy az X-faktorban is erről és az egyéb problémákról szeretnének hallani és látni, hanem ennek a műsornak egy picit az is a célja, hogy ki tudj kapcsolódni, és ezeket a dolgokat így arra másfél-két órára le tud tenni, tudjál egy jót szórakozni, ahol meg tudsz hatódni, tudsz basszankodni adott esetben, izgulni, szeretni vagy ellenérezni valakivel, úgyhogy, vagy egy jót nevetni, tehát, hogy ennek a műsornak ez a dolga, és én azt gondolom, hogy ezt a dolgát, ezt maradéktalanul teljesíti is, és hogyha valakinek igénye van arra, hogy még több információt szeretne a világban zajló helyzetről kapni, akkor tényleg mondom a híradót, vagy az rtl.hu hírportált tudnám jó szívvel ajánlani, mert ott rengeteg olyan információt, cikket, videót talál, amiben teljes mértékig ki fogja elégíteni az igényeit erre vonatkozóan a csatorna és a vállalat.
Egyrészt minden szóval egyetértek a Marcinak. Nyilván értem, hogy miért hozták ezt fel, hogy egy ilyen nagy volumenű műsor, ami igenis hatással van, mint beszéltünk a zenei ízlésre, de hatással van a gondolkodásra is, hogy hogyan gondolkodunk egymásról, hogyan viszonyulunk egymáshoz. De én is azt gondolom, hogy ezek mind meg is történtek a műsorban az elmúlt 6 évben. Igenis nagyon sokszor reflektáltunk közéleti dolgokra, csak gesztusokban, gondolatokban, érzésekben és nyitottságban. És azt viszont én is felróhatom a világnak, hogy azt gondolom, hogy nagyon számonkérő társadalomban élünk. Én is rengetegszer kapok egyébként, hogy amikor vegán vagyok, akkor miért nem törődök ezzel, ezzel, ezzel és ezzel és ezzel. És én válaszolok, hogy srácok, tehát, hogy alapvetően egy egyszerű entitás vagyok, személy, nem pedig a jóisten, aki mindenkivel tud törődni. Tehát nekem van egy lelkületem, egy misszióm, amit én vállaltam, legyen az a természet és állatvédelem, és én abban szeretnék fontos szerepet vállalni, de ezt a természet és állatvédelmet ettől függetlenül nem akarom belepréselni, tehát nem fogom megállítani mondjuk a József és a színes szélsász álomkabát című előadást, hogy én elmondjam, hogy mit gondolok a természet és állatvédelemről, mert az emberek nem erre váltottak jegyet, hanem arra, hogy ezt a csodálatos előadást én nagyon jól elénekeljem, és kiszakadjanak a hétköznapokból. És ezért gondolom azt, hogy igenis reflektálni kell, nyitottnak kell lenni, de meg kell találni a helyét annak, amikor ezt megtehetjük, és nem csak propagandából tesszük meg, legyen szó bármilyen oldalról, amikor nem csak protestálni akarunk, és most nagyon megmondani valamit, hanem az emberségből történik, és hát szerintem egyébként, ha belegondolunk, végülis micsoda pillanat történt, hogy dúl egy háború a világban, Európában, amikor kitiltanak nemzetiségeket egymás országából, amikor borzasztó bonyolult dolog történik, és nagyon nehéz feldolgoznunk, és egyszerű emberként nagyon nehéz helytállnunk benne, hogy most mi a helyes, mi az igazság, nyilván az emberség az igazság, de hát az emberség végül is megtörtént az X-faktorban, hogy ott egy magyar származású lány, aki Ukrajnában nőtt föl, és most itt van Magyarországon, a mentora az X-faktor a legnépszerűbb műsorban, bejött egy orosz származású lány, magyarul beszélt, megtanult, és ott csillogott a szeme, hogy Herceg Erikával találkozhat, énekelhet, miközben papíron itt háború dúl, és emberek lövik le egymást, de nem, ők azért mégiscsak ezen túltették magukat, és az emberség végül is azért felülkerekedett ezen az egészen, hogy attól függetlenül mi most a tehetséget keressük, és megtaláltuk benned a tehetséget, és Herceg Erika azt mondta, hogy ez neki egy nagyon megható pillanat, és köszöni, hogy ezt megélhette.
És szerintem nem kell annál szebb leírása annak, hogy mi történik a világban, hogy egy kárpátaljai születésű magyar lány, akinek a családja amúgy még most is Kárpátalján van, az felmegy a színpadra, és a keblére öleli az orosz származású, amúgy Magyarországon élő versenyzőt, és nem jut eszükbe az, hogy most háború van, hanem úgy viselkednek, ahogy valószínűleg mindenkinek kéne, hogy nem azt nézik, hogy ki honnan jön, hanem valamilyen olyan érdekmentes dolog történik ott, hogy ez a lány mutatott egy gesztust, elhozta az Erikának a dalát, az Erikának ez tetszett, és oda ment, és megölelte, és megköszönte neki, és megdicsérte. Tehát, hogy valószínűleg ez az, amit nem vett észre a cikk írója, hogy azért itt megtörtént az, amit ő hiányol. Csak nem úgy, ahogy ő gondolja. És azért is gondolom azt, hogy a cikk írója nem volt elég alapos, mert úgy állítja be, mint hogyha mi a háborús helyzet miatt kértük volna fel az Erikát ide mentornak, de az a helyzet, hogy azért Erika is elmondta, és szerintem én is nyilatkoztam több helyen, hogy Erikával 2017 óta vagyunk kapcsolatban, csak a karrierje és a távolság miatt sosem tudott eljönni abban az időszakban, amikor mi például zsűricastingokat tartottunk, de évről évre tartottuk a kapcsolatot, és ez az év volt az, amúgy többek között amiatt is, hogy Magyarországra kényszerült költözni, hogy összejött ez a dolog. De nem amiatt választottuk őt ki, mert ő most éppen kárpátaljai születésű magyar lány, hanem azért, mert azt gondoljuk róla, hogy nagyon jó mentor lesz, és ezt szerintem az első adás is bizonyítja. De mi nem most találtuk meg őt, hanem már évekkel ezelőtt.
És ezt meg tudom erősíteni, megemlékszem, amikor a Gigit végülis
kiválasztottuk.
Emlékszem, hogy akkor is téma volt már a Herceg Erika, és mutatni nekem Marci, hogy van egy ötletük, hogy a Herceg Erika is nézzem meg, és hogy mit gondolok róla. Úgyhogy ez tényleg így nagyon érdekes, hogy végülis úgy hozta a sors, hogy akkor mégis évekkel később itt ül mellettünk.
A cikk alatti kommentek is ilyen két táborra oszlottak, hogy volt, aki egyetértett, a cikk tartalmas volt, aki szintén azt hozta fel, hogy ez egy szombat esti show műsor, miért is kéne egyáltalán ezzel foglalkoznia. Nekem a személyes véleményem inkább az utóbbi táborrából ért egyet, és szerintem nagyon belemagyarázós lett volna ezt a sztorit, tehát hogy kiragadni, és még ezt is ráhúzni, és akkor az egy ilyen nagyon művi dolog lett volna. De az látszik, hogy van ez a fajta egyet nem értés, hogy most akkor ez egy nagyszabású show műsor, elér ugye a 18-49-es korosztályban 40,6%, tehát hogy óriási tömegeket mozgat meg, ezáltal valami magasabb értéket is képviselhetne a szórakoztatáson kívül, de közben ez mégiscsak egy szórakoztató műsor, és itt akkor azt szeretném kérni, hogy definiáljuk az X-faktort, hogy ez most végül is micsoda, mert tehetségkutatónak 100%-ig mégsem nevezhető, de közben meg szintisztán szórakoztató műsornak meg így nagyon pongyola lenne a megfogalmazása, tehát hogy tegyük rendbe, hogy mi is az X-faktor, és mi a célja.
Szerintem, hogyha így meg kell fogalmazni, amit már mondtam is, az X-faktor egy mese, és egy olyan tévéműsor, ami show műsor, tehetségkutató, valóságshow, minden együtt, tehát hogy olyan elemek vegyülnek benne, ami miatt nem lehet egy műfaji korlátot ráhúzni, és szerintem nem is kell, mert nem a műfaji meghatározás miatt nézik ezt a műsort az emberek, hanem azért, mert valami olyat kapnak tőle, amit azt gondolom és remélem, hogy talán máshol nem kapják meg, és azért van 11. évad óta ennek ekkora sikere, hogy úgy tudunk történeteket elmesélni és megmutatni, hogy az arra mindenki kíváncsi legyen, és csak arra, hogy nem tehetségkutató, de közben meg az a helyzet, hogy az elmúlt 11 évadból nagyon-nagyon sokan komoly és meghatározó szereplői a magyar zenei, van, aki már közéleti, van, aki bulvár, van, aki ezek elegyének, mindenének, de hogy komoly szereplője a magyar közéletnek, zenei életnek, és abban nem vagyok biztos, hogy mindenkinek sikerült volna ezt elérnie anélkül, hogyha mondjuk nem szerepelt volna az X-faktorban, abban az évadban, amiben részt vett. Mert persze a tehetség az utat tör magának, és az igazán tehetséges emberek, hogyha szorgalmasak, ahogy a Peti is mondta, akkor előbb-utóbb biztos vagyok benne, hogy célt fognak érni. Ez egy lehetőség, egy nagyon jó lehetőség, és aki tud vele élni, az utána nagyon jól tudja ezt kamatoztatni.
Igen, hát rengeteg rétegről beszélünk az X-faktorral kapcsolatban. De én onnan ragadnám meg, hogy szerintem talán az utolsó műsor, ami összehozza a családot, és ez nagyon idealisztikusan hangzik, meg nagyon-nagyon romantikusan, de melyik az a műsor még, amikor már tényleg nem a lineáris tévézésről beszélünk, hanem tényleg nagyon rétegződik a tévézésről kezdve a zenén keresztül, a színházon keresztül, az egész művészetünk gyakorlatilag nagyon apró darabokra hullott, ami nem baj, csak hogy nagyon kevés a közös témánk. Igazából egy dolog maradt, az X-faktor, ami leülteti a fiatalokat, az időseket, a felnőtteket, a fiatal szülőket, és sorolhatnám ezeket a rétegeket. Sőt, hát most küldtek nekem egy videót, hát figyelj, most is arra belegondolok, egy 2 éves gyerekről, aki elküldte az anyukája, hogy most nézték meg az X-faktort, és amikor én felnevetek benne, akkor a kisfia is elkezd nevetni, és annyira élvezi, hogy én nevetek benne. És csak erre gondolok, hogy végülis ez maradt egy olyan műsor, mert nekem mondjuk az X-fakták volt ilyen az apukámmal, amikor még jó, hát mit csinálunk este, hát pont hétfő este van, úgyhogy mi az X-fakták, apukám is szeret, és akkor megdumáljuk majd, de az X-faktor most már az egyetlen szerintem, amikor az egész család odaül, ha nem is szombat este ül, hanem másnap megnézi online-a, vagy megnézi a social media felületeinken, de van egy közös témánk, amiről tudunk beszélgetni, ez pedig a zene, a tehetség és a történetek. Nekem ez jelent az X-faktor, és ezért kell rá szerintem nagyon vigyáznunk mindannyiunknak.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és tudtunk beszélgetni ezekről a témákról, és köszönöm szépen mindenkinek, aki hallgatott minket. iratkozzatok fel a csatornáinkra, és olvassátok a port.hu-t. Sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!